és a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepette és a királyi szék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat hasonló volt az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló volt a repülő sashoz. És a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hat-hat szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnik nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Urunk, köszönjük neked, hogy magadhoz hívtál bennünket, és a régi nevünkön szólítottál, hogy kelj fel, bűnös, jöjj, mert a te tisztító kegyelmedet készítetted el, és Uram, még bennünk találhattál bűnt, de a te fiadban nem találtál, és ő egyedül méltó arra, hogy az ő nevében kérjünk, tisztíts meg bennünket életadó igéd által. Amen. Foglaljuk helyet. Volt már szó a Jelenések könyvéről, nem is olyan régen, és akkor is elmondtam a testvéreknek, hogy bizony nem olyan egyszerű megérteni a Jelenések könyvének egy-két kifejezését, képét, mert egy apokaliptikus nyelven íródott, és ennek az apokaliptikus nyelvnek megvannak a megfejtései, a megfelelői. Hát korán sem állítom azt, hogy én meg tudnám érteni ezeknek a megfejtéseknek a titkát, és értenék mindent abból, csak akár amit felolvastam abból a három igeversből is, mert hát nem értem még, lehet, hogy már kellene, de még nem értem. Arról nem is akarok beszélni, amit nem értek, mert az a gondolkodás tárgya, hanem a beszédnek a tárgya az, amit megértettem ebből az igéből. Amire Isten rányította a szememet, és amelyel segített abban, hogy a hívő életem mindinkább kiteljesedjen és megerősödjön, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak éppenséggel erre van szüksége, hogy kiteljesedjen, megerősödjön a hívő életünk, és amit a Szentírásból meg tudunk érteni, ami kijelentett dolgok, azokat vegyük át és értsük meg. Ami nekem megnyílt ebből az ige szakaszból, azt kiemelem most, újból olvasom. És a királyi szék közepette és a királyi szék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek, elől és hátul. Ezt olvassuk a hatodik részben. A nyolcadik részben pedig körös körül és belül teljes volt szemekkel. Hát amikor ide érkeztem korábban, mielőtt úgy meg nem értettem ennek a kifejezésnek a lényegét, vagy legalábbis valamennyit belőle, akkor én mindig elképzeltem egy olyan kérubot, mert itt lelkes állatok, angyalok, főangyalokról van szó, akik nagyon közel vannak az Isten trónusához, részt vesznek, sőt egyfajta módon irányítják a mennyei Isten tiszteletet, tehát ezek olyan magas rangú, erős angyalok, akik, amikor én olvastam ezt, akkor úgy képzeltem el, hogy úgy néznek ki, hogy tele vannak szemekkel, mint hogy itt le van írva. Tehát, hogy a karjukon, a szárnyaikon, elől és hátul, kívül és belül, csupa szem. Ezek ilyen szemállatok, ilyen szemes angyalok, akik úgy nagyon jól tudnak ezáltal látni. Talán még a talpukon is szemek vannak. Hát, aztán megértettem, hogy itt nem a külső dolgoknak a leírásáról van szó. Itt nem az a lényeges, hogy ezek hogyan néztek ki pontosan. Mert bár ezt a képet most nem fogom kifejteni, hogy az egyik úgy nézett ki, mint egy oroszlán, a másik úgy nézett ki, mint egy borjú, a harmadik úgy nézett ki, mint egy ember, a negyedik pedig a repülő sashoz volt hasonló, hát ennek is milyen mélységes értelmei lehetnek, és mégis tele voltak szemekkel, tehát ha tele volt szemekkel, honnan lehet megismerni, hogy ez egy borjú vagy egy oroszlán. Tehát itt nem ez a lényeg, hogy most, ha le kéne őket rajzolni, akkor csupa szemekből álló oroszlánt rajzolnánk, mert a kinézetük ezeknek nem fontos. Nem erre helyezi a hangsúlyt a Szentírás, és aki erre megy rá, az téved. Van jelentőség ennek a leírásnak, de ezt nem szó szerinti értelembe kell venni. Hát ez az apokaliptikus nyelvnek a jellemzője, hogy nem szó szerint kell venni, hanem van ennek egy szellemi tartalma. Ennek a szellemi tartalma nagyon egyszerű dolog, nagyon egyszerű kifejezés, méghozzá az, hogy a szem az ugye nálunk is az egyik érzékszerv. Azzal érzékeljük azt, ami körülvesz bennünket. Ha valami barnára van festve, akkor látjuk, hogy ez egy barna szék. Ha valami zöldre van festve, akkor látjuk, hogy az egy zöld belsej. Tehát érzékeljük az anyagot, érzékeljük a színt, a formát, és ezáltal tudomást szerzünk olyan dolgokról, amelyekről egyébként szemeink híján nem szerezhetnénk tudomást. Szoktuk azt is mondani, hogy és akkor be kellett lássam, hogy neki volt igaza. Itt is a magyar nyelv egy nagyon jól ismert, képletes kifejezést használ, mert nem láttam én bele semmibe akkor, hanem belül megértettem valamit. Tehát az értelemnek a felfogó képességét is szoktuk arra használni, hogy beláttam. És akkor megláttam, hogy tényleg rosszul csináltam valamit. Megértettem, erről van szó. Így sem kell nekünk másra gondolnunk, mikor ezeknek a kéruboknak a leírását olvasjuk, hogy tel is tele voltak szemekkel. Ezek látták az Isten dolgait. Ezek beleláttak a mennyei törvényszerűségekbe. Ezeknek az angyaloknak a szemei előtt az Isten dicsősége nem volt elrejtve. Ennyire egyszerű az egész. Egyszerűen látták a mennyei dolgokat, testvérek. És ebben a tekintetben nagyon sok tanulnivalunk van ezektől az angyaloktól. Minthogyha Pál apostol fogalmaz is így, eltompultak az ő érzékszerveik. Vannak olyan hívők, akiknek eltompultak az érzékszerveik. Nem látnak úgy, mint hogy látni kéne. Az Úr Jézus is sokat beszél a látásról, és az ő gyógyításainak a jó nagy hányada az, amikor vakokat gyógyít meg. Vakoknak a szemeit nyitja meg. És beszélő a látásról, a vakságról, szó szerinti értelemben, átvitt értelemben is, hogy milyen az, amikor egy ember lát. Mit jelent látni? Egyszer, amikor meggyógyít az Úr Jézus egy vakot, akkor megkérdezi tőle, hogy na, mit látsz? Azt mondja, látom az embereket, mint valami fákat. És akkor az Úr Jézus megint csinál vele valamit, és akkor utána, amikor már lemosta a szemeit, akkor azt mondta, na most minden éles és minden tiszta. Van olyan látás, amit Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy tükör által homályosan. Most tükör által homályosan látni. De testvérek, vannak olyan dolgok, ahogy mondja Mózes, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a miei. Vannak olyan dolgok, amiket nekünk tisztán kell látni. Vannak olyanok, amiket még homályosan tudunk. De vannak olyanok, amiket tisztán kell, hogy lássunk. És a cél az, hogy mi az Istent és az ő dolgait, a mennyei igazságokat ne ilyen mozgó fáknak lássuk, vagy ne homályosan lássuk, hanem minél inkább tisztában. És az Úr Jézus bele nyúlt a mi életünkbe, és a vakságunkon könyörült, és mi valamit már megláttunk, akkor hadd menjen ez a folyamat teljesen végig. Hadd jussunk el a teljes látásig, hogy majd bejuthassunk oda, ahol úgy fogjuk őt látni, amint van. Két olyan területen van nekünk rossz látásunk, rossz meglátásaink, amelyekről most szeretnék és fogok is szót ejteni, amelyek alapvetőek a hívő embernek az életében. Meg kell, hogy legyen ott egy tiszta látás, és az ördög arra törekszik, hogy elhomályosodjék ez a mi látásunk. Ez mivel mindannyiunkat érint és mindig, itt nincs szünet, hogy nincs az, hogy már kinőttem belőle, itt ez minden idősre és minden fiatalra, minden férfira és minden nőre vonatkozik, és mindenkor. Ezért nagyon fontos, hogy szót ejtsünk először is arról, hogy mindig látnunk kell azt, hogy milyenek vagyunk mi. Látnunk kell azt, hogy milyenek vagyunk mi. Látnunk kell elsősorban a bűneinket. Még mielőtt erre rátérnék, egy nagyon gyönyörű üzenete van annak, hogy ezek az angyalok, ezek a kérugok teljesek voltak elől és hátul szemekkel. És teljesek voltak kívül és belül. Na, még az, hogy kívül, azt még értjük, de mi az, hogy belül? Hát utána még a gyomrában is volt egy szeme, hogy figyelt, hogy meddig ér ott az étel? Hát nem erre kell gondolni, hanem arra kell gondolni, testvérek, amikor előre látó valaki, tudja azt, hogy a jövőjét nyugodtan Istenre bízhatja. Előre is tekint. Amikor hátra is tekint, akkor ahogy Péter fogalmazza, ítélet teljesen, hogy az ilyen és ilyen ember megfeledkezett az ő bűneiből való megtisztulásáról. Vannak ilyenek, akik elfelejtik, hogy mi volt mögöttük. Hogy mi voltam és mivé lettem én, ahogy egy énekünk mondja. Elfelejtik. Hát persze a bűneinket azt Isten a háta mögé vetette, és mi nem arra tekintünk, hogy milyen bűnöket követtünk el, de arra tekintünk, hogy Isten honnan hozott ki bennünket. És amikor ezt áttekintette Sámuel, akkor épített egy oltárt az Istennek, és ráírta, hogy mindez idáig megsegített minket az Úr. Mert hátra is voltak szemei. Lelki szemei voltak. És amikor azt mondjuk, hogy ezek az angyalok, ezek körül voltak kívül, teljesen körül voltak véve szemekkel kívülről, akkor ez azt jelenti, hogy a körülményeket is látták. Látták, hogy Isten alkotta, Isten teremtette a Földet. Látták, hogy hogyan avatkozik be az ő életükbe. Látták, hogy hogyan irányítja a Földnek és az egész makrokozmosznak az eseményeit. És a kezében tartja ezeket. És az, hogy belül is voltak szemeik, ez azt mutatja, hogy látták azt is, hogy ő magukban Isten mit cselekedett. És nekünk pontosan ilyeneknek kell legyünk, akik észrevesszük, hogy a körülményeimben uram, hogy megkaptam a fizetésemet, hogy nem törtem el a lábamat, hogy felsegítettél a betegágyról, hogy adtál áldott testvéreket. Ez a körülmények, ez a te kegyelmed, hogy kenyér van az asztalomon. És Uram, hogy Te megmutattad nekem, hogy bűnös vagyok, és hogy Te megtisztítottad a szívemet, és hogy Te tanítasz engem a Te igazságodban, és Te elvezetsz engem, hogy hogyan éljek, és Te mutatod nekem, hogy nekem nyugodtnak kell maradjak minden körülmények között, és a békességet helyezted a szívembe. Látom ezt. Figyelem! Van egy szellemi érzékszervem, amely érzékeli, észreveszi, tetten éri Istent, ahogy bennem munkálkodik. Na, ez kell, hogy legyen, testvérek, amikor a bűnről van szó. És ez az első, amit szeretnék most kiemelni. Elfeledkezünk arról, hogy mekkora a bűnnek a súlya. Mi könnyen elfeledkezünk arról, hogy Isten milyen árat fizetett a bűnért. Mi könnyen átlendülünk a bűn felett, testvérek, mintha valaki előtt lenne egy méter széles, de 1000 méter mély szakadék. És úgy átlép felette. Pedig végtelen mély az. Valamilyen számunkra aprónak tűnő bűnt elkövetünk, és azt mondjuk, nem, bocs testvér, vagy bocs uram. És akkor ezzel letudtuk. És persze a kegyelem a rendelkezésünkre áll, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem szabadna átérezni azt, hogy mennyire gyűlöletes Isten szemében a bűn. Nekünk testvérek át kell, hogy azt érezzük. Nekünk tudnunk kell, hogy a bűnnel Isten soha nem egyezik ki, és az Isten előtt gyűlöletes a bűn. És amikor elkövetjük azt a bűnt, akkor át kell tudnunk azt érezni, azt látnunk kell, hogy az mennyire iszonyatos dolog az Isten előtt. Egy olyan fél évvel ezelőtt hallgattam egy olyan igehirdetést, amelynek az üzenete egy életre beleíródott a szívembe. Isten újból és újból eszembe jutott egy mondatot. és az testvérek, az engem megadásra készített az a mondat, és számtalanszor megszégyenít engem. És azt mondta ez a testvér, az Úr által így szólt, feltette kérdést, mit választanám, a legkisebb bűnt, vagy a legnagyobb nyomorúságot? És tudtam, testvérek, hogy én irtózom a nyomorúságtól, és vannak olyan bűnök, amelyeket szeretek. És tudtam azt, hogy az Úr Jézus egyetlen egy bűnt sem választott, de a legnagyobb nyomorúságban volt emiatt része. És az ő ószövetségi előképe Jób is így járt, akiről azt olvassuk, hogy bűngyűlölő volt. Jób egy bűngyűlölő ember volt, és belekerült egy végtelen, mélységes nyomorúságba. Kevés olyan ember van, aki annyit szenvedett, mint Jób. Annyi csapás érte volna egyszerre, vagy sorozatban egymás után, mint Jób volt. Egy óriási nyomorúság volt, mert bűngyűlölő ember volt. És aki gyűlöli a bűn testvéreit, annak nyomorúsága van ezen a földön. Jézus megmondta, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ez, testvérek, ez így van, csak van a kettő között egy különbség. A bűn ugyanis méreg, nincs benne tápanyag, nincsen benne élet. A bűn az csak, ahogy énekeltük is, hogy csalfa mézzel hitegettél, ígértél nagyságot. Hiúságok hiúsága már szememmel látok. Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte. Jó az illata annak, csábító. De testvéred, méreg van benne. A nyomorúság az senki számára nem kívánatos, de a nyomorúság és a bűn között az a különbség, hogy a nyomorúságban el van rejtve az Isten dicsősége. Úgy, ahogy egy hegy gyomrában benne van rejtve az arany. Benne van rejtve az arany. És ha nyomorúság ér, testvérek, akkor valahol abban a nyomorúságban ott van az Isten kegyelme. A bűnben nincs benne az Istennek a kegyelme. A bűnnel Isten nem alkuszik meg. És a bűnben Isten nem teszi be a lábát. A bűnben nincsen áldás. De a nyomorúságban van. Én nem mondom, hogy kívánjuk a nyomorúságot. Én azt mondom, testvérek, hogy csak idézem azt a testvért, és az Urat idézem, mert ő szólt. Hogy te a legkisebb bűnt akarod választani, vagy a legnagyobb nyomorúságot. Egy olyan pici bűnt, hogy az csak egyetlen pillanat, és letudod azzal, ó, ne haragudj testvérem, nem haragszom, köszönöm, ennyi. És már rendezve is van, és tényleg rendezve van. Ezt választod, vagy pedig egy évekig tartó, gyötrelmes nyomorúságot választasz. Engem végtelenül megítéltek ezek a szavak, és csodálom az Úr Jézust, hogy vállalta a nagy nyomorúságot, és vállalta a gyötrelmet, a kínhalált. Vállalta a megvetést, a meg nem értést, a be nem fogadást, a legközelebb állók részéről, az édesanyja nem értette meg őt. És a tanítványai futottak el mellőle. És azt gondolták, oda van minden. Egyszerűen nem fogták fel, hogy ő a feltámadásról, az életről beszél. Nem volt senki, egyetlen ember sem volt, aki komolyan hitt volna az Úr Jézusban. Aki álhatatosan kitartott volna mellett. Olyan nyomorúság az a léleknek. Van olyan testvérek, hogy megsért téged valaki? A gyermeked, a szülőd, a barátod, a házastársad megsért? Ugye milyen rosszul esik az, amikor ilyen sértődést kapunk a szívünkbe? És az Úr Jézus nem egyet kapott, hanem nem volt ember, aki megértse. Teljesen magára maradt. És az Isten is elhagyta őt. Az Atya is elhagyta őt. Nem volt senki. És ebbe a magányba beleroskadt, belehalt, és választotta a legnagyobb nyomorúságot, de soha egyetlen bűnt nem követett el. Testvérek, mi úgy gondoljuk, hogy amikor elkövetünk egy kicsi bűnt, akkor az úgysem olyan nagy dolog. Akkor azt úgy is lerendezem majd kárpótolom, már meg is van, hogy hogyan. Már előre tudom, hogy hogy fogom rendezni, amit készülök most elkövetni. Sokszor így állunk neki. És mi úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk bálványimádók, mi hívők vagyunk. Mi nem vagyunk olyanok, mint ez a most készülő boszorkány fesztivál is, hogy ma jön nekik hókusz-pókuszolni, minden démoni dolgokkal etetni, kábítani a népet. Tőlünk távol áll az istentelen ördögi tudomány, mi nem vagyunk varázslók, mi nem vagyunk bálványimádók, mi az élő Istent hisszük, hát elkövetünk néha kisebb bűnöket. És Istennek mi erről a véleménye? Milyen kategóriába esik ez a kicsi bűn? Hát olvassuk csak el Sámuel próféta könyvéből a jól ismert igét, amikor így szól Sámuel a kicsi bűnt elkövető Saulhoz. Vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás és bálvány imádás az ellenszegülés. Volt ilyen engedetlenség az életedben mostanában? Amikor azt mondja Isten igéje, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Engedelmes voltál? Amikor azt mondja, szüntelen imádkozzatok. Engedelmeskedtél? Akkor olyan, mintha ott te mutatnád be a varázslatot a boszorkány fesztiválon. Isten előtt ez a kategória. Egy kategóriája van Istennek, bűn. És nincs, ezen belül nincsen több kategória. És hogyha nekünk vannak szemeink, testvérek, akkor ezt látjuk. És akkor segít bennünket abban, hogy korrigalázzam magamat. Uram, neked annyit ért az én legkisebb bűnöm, hogy amikor magadra vetted, elkárhoztál. Átokká lettél az átokfán, és meghaltál azért a bűnért. Ha megöltem volna 10 embert a saját kezemmel, akkor is ugyanúgy kellett volna meghalljál. Most, hogy elkövettem a legkisebb bűnt, amit egész életemben csináltam, most ugyanúgy ez a te életed. Te ezért megfizetted a Golgotán a váltságot. Mert olyan, mintha varázsoltam volna, olyan, mintha embert öltem volna, olyan, mintha bálványt imádtam volna, mert bűn, amit te gyűlölsz. Ilyen az az ember, aki lát, testvére, akinek szemei vannak, aki érzékeli a bűnnek a gyűlölt voltát. Egyszer valaki így fogalmazta meg egy igehirdető, nagyon szemléletesen írta le, én nem is fogom úgy leírni, mert undort keltett bennünk, ahogy elmagyarázta, hogy ment egy erdőben, és hogy széthajtotta a bokrokat, majdnem rálépett egy ilyen őzikének a hullájára. És meg volt rothadva az az őzike már. Kukacok nyüzsögtek benne, legyek domták körül, és olyan bűz fogta el őket, olyan bűz árasztotta el őket, hogy menekültek onnan, felfordult a gyomra, amikor meglát egy undokság volt. És azt mondta, hogy tudod, milyen a bűn? Olyan a bűn, mintha én ebbe beleharaptam volna. És én beleharapnék, megpuszilnál engem? Hú, mindenki vintorgott. Undorító dolog, testvérek. Aki lát, az ilyennek látja a bűnt. Az ilyennek látja a bűnt. És aki ilyennek látja a bűnt, testvérek, az nem tusakodik a bűnnel. Az nem úgy van, hogy van egy film, amire kiírták, hogy 14 éven aluliaknak nem ajánlott, és a szüleim azt mondták, hogy na menjél Lalikám aludni, mert ez felnőtteknek való film. És akkor elmentem, mert a szüleim megparancsolták, de úgy vágytam a szívembe, hogy bárcsak megnézhettem volna azt a filmet. Úgy vágyakozott, tehát megcsinálom, amit mondanak, de a szívem tele van vágyjal a bűn iránt. Nem ilyen a látó ember. A látó ember gyűlöli a bűn, mint jó. Bűn gyűlöl, undorodik tőle. Ha nem így vagyunk a bűnnel szemben, testvérek, ha mi a vágyainkat gyömöszöljük, birkózunk a vágyainkkal, folytjuk el, nem látunk tisztán. Ha tisztán látunk, testvérek, akkor gyűlöljük a bűnt, mint a dögöt. Utáljuk undorodunk, szívből undorodunk a bűntől. Akármilyen mézzel kecsegtet az ördög. Az Úr kell, hogy segítsen abban, hogy így megnyíljanak a mi szemeink. És lássuk meg, hogy mi még hogyha jó szándékkal, vagy bárhogyan is, de egy picike bűnt is elkövetünk, Isten előtt olyan gyűlöletes, mint a varázslók lennénk, halott idézők lennénk, okkultisták lennénk, bálványimádók lennénk, és idegen szobrok előtt hajlonganánk. Az engedetlenségnek a legkisebb formája is bűn. És a másik dolog, amelyben kell, hogy Isten megnyissa a szemeinket, az pedig az ő dicsőségének a látása. Az Isten dicsőségének a látása. Testvérek, olyan sajnálatos az, hogy előttünk az Isten dicsősége annyira el tud halványulni. Olyan kicsivé lesz. Életünknek csak egy kelléke lesz. És nem tölti ki a szívünket, nem tölti ki az életünket. Nem látjuk őt igazán. Nem tudjuk észrevenni azt, hogy Isten mennyire dicsőséges. Nemrég olvastam egy könyvben, hogy Isten kell legyen az első, a második és a harmadik helyen is az életedben. És ez is úgy megítélt. Felteszem őt valami trónra, de aztán vannak egyéb kellékek, egyéb berendezések, egyéb dolgok az életemben, amihez nyúlok, és ott is az Úrnak kéne lenni. És mint egy víz áradatnak, hogy mindent kitölt a víz, testvére. Ha leteszek valahova egy követ, akkor az ott marad, ahova tettem, de ha a vizet kiengedem, az betölti azt a teret, ahova tettem. És az Úr Jézus ilyen élő víz, és be akar tölteni minden területet az én szívemben, az én életemben. És hogyha én látom az Istennek a dicsőségét, akkor én nem tudom azt megtenni, hogy feltartóztassam ezt az élő vizet. Akkor én felemelem a gátakat, kinyitom a kapukat, és azt mondom, hogy jöjj be, életnek királyom. És Pál apostol is látta azt, hogy az első gyülekezetekben is gond volt azzal, hogy nem látták az Istennek a dicsőségét. Hittek ők benne. Eljártak ők az Isten tiszteletre. Imádkoztak ezek. Szentek voltak, megváltottak voltak. Énekeket is énekeltek. De nem volt az első, a második, a harmadik helyen az Úr, nem volt a kezdet és a vég az életükben, nem volt a királyok királya, uraknak ura, nem volt ott mindenütt Jézus. Csak egyik helyen ott volt Jézus. Nem volt ott mindenütt. És akkor elkezd értük imádkozni, és így megvallja nekik, hogy én imádkozom értetek. Az Efezusi Levél első részének a 16. versétől nem szűnök meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekbe. Imádkozom, hogy Isten, a ti beszűkült értelmetek szemeit nyissa meg, és lássátok az ő munkájának a dicsőségét, az ő munkájának a nagyságát, hogy hogyan szeret benneteket az Isten. Hogy mennyire gyűlöli a ti bűneiteket az Isten, de mennyire szeret benneteket. Hogy mit jelent az, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Hogy mit jelent a ti számotokra az, hogy az Úr a ti Krisztusotok, a ti megváltótok lehet. Nem értitek már. Elkezdtetek elidegenedni az isteni élettől. Hívők vagytok, de nem van, nincs ott mindenütt az Úr Jézus. Kezd száradni, apadni ez a folyam, és csak egy kis patakocska most már. Az életnek a vize már csak egy kis patakocska, pedig az Isten folyója tele van vizekkel. Így fogalmaz a Zsoltár író. Tele kéne legyen a te szíved, mint Isten életvizének a medre, tele kéne legyen vizekkel, de ott már csak egy patakocska van. És aztán a patakparton meg mindenféle gaz és gyom felnövekszik. Ott a kiszáradt folyó mederben. Aztán imádkozik tovább. Csak egyet kell lapozni a Bibliában, mi mindig az Efezusiaknál tartunk. Ez okáért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességét. Hogy megismerjétek az Isten kegyelme milyen hosszú, milyen széles, milyen mélységes, milyen magasságos. Nem látjátok már ezeket. Nem tudjátok annyira értékelni, hogy meghalt értetek Isten fia a Golgota keresztjén. Nem látjátok, hogy a ti bűneitek miatt vannak ezek. És nem látjátok, hogy emögött mekkora isteni szeretet húzódik meg. Én úgy gondolom, testvérek, hogy nem fogjuk tudni ezt átélni igazán soha. Soha nem fogjuk megérezni Isten szívének azt a fájdalmát, amit az ő fia elveszítése jelentett. És azt sem fogjuk megérezni, hogy milyen rajongó szeretettel szereti a bűnöst az Isten. Féltékeny szeretettel, buzgó szeretettel szeret. Nem fogjuk ezt tudni. De testvérek, nekünk arra kell törekedni, hogy jobban tudjam, mint ahogy ma tudom. Elmélyüljek abban a mélységben. Felhágjak abban a magasságban. Kihasználjam azt a tágas teret, amit Isten adott. És én növekedjek, gyarapodjak abban a szeretetben. És érezzem át a Krisztus fájdalmát. És mivel Pál apostol sem érezte át ezt kellőképpen, ezért fogalmaz úgy a kolossébelieknek, hogy betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, na nem a Golgotán, mert ott nincs híja, hanem az én testemben, az én életemben, amit még meg kell éljek, hogy mennyire szereti Isten a bűnöst. Én még azt nem éltem át úgy, létrehoztam néhány gyülekezetet szerte a világon, jó sokat, de még mindig nem élem át Istennek azt a mélységes, lélekmentő szeretetét. Még híja van ennek az életemben, ennek mértéke van az én életemben. És még telnie kell ennek a mértéke. Azt akarja Isten, hogy lássunk. És amikor meglátjuk, testvérek, belepillantunk előre a jövőbe. Milyen lesz a mennyei dicsőség, Isten munkája a Földön, az egyháznak a helyzete, ami jövendőnk, milyen lesz? Mint ahogy Dávid fogalmazza a 37. Zsoltárban, a jövendő a béke emberéjé. Tudta, hogy békességre, nyugalomra kell jusson, hogy fényes jövő álljon előtte. És ezt a nyugalmat megkereste. És bizakodva tekintett a jövő felé. Hogy az Úr azt akarja, hogy legyünk ilyenek, akik előre látunk. Azt akarja, hogy legyen hátul is szemünk. Hogy jól tudjuk értékelni, hogy mi miért történt az életünkben. Azért történt, mert Isten fenyített. Azért történt, mert Isten megáldott. És ezt én jól meg tudom különböztetni, és látom ennek az értelmét, és tanulok belőle, és hálát adok ezért az Istenemnek. Látok körbe, körülményeimbe. Isten, ahogy formálja körülöttem a gyülekezetet. Isten, ahogy munkálja az én testi megmaradásomat, ételemet, italomat, minden napi kenyeremet kirendel. Ahogyan Isten munkálkodik körülöttem az emberekben. Hogy megnyitja a szívüket, és csak figyelek, hogy mik történnek, ahogy a politikába beleavatkozik, ahogy Isten keze belenyúl a gazdaságba, az egész világnak az eseményeibe, a földrengések, a természeti katasztrófák, de az áldások, az esők, a napsugárzás által, ahogy szelet bocsát, ahogy hűs időt ad, ahogy meleget ad és áldásait önti, látom, hogy Isten nem szűnik meg körülöttem munkálkodni, nem szüneted az ő szeretetének a munkája, és aztán látom belül, mit tett velem az Isten, mit munkál bennem, mire tanít, mire nevel, mire figyelmeztet, mennyi áldást kaptam én személyesen, szellemi ajándékokat, bűneimnek a bocsánatát, kegyelmet, áldást, örömöket. És amikor testvérek ezeket látom, tehát tele vagyok szemekkel, elől és hátul, körül és belül, kívül és belül, Nem marad más lehetőségem, mint ezeknek az angyaloknak, ami maradt. Egy dolgot tudtak csinálni, testvérek, nem tudtak csendben maradni, nem tudták némán szemlélni közönösen az Istennek ezt a munkáját. Éjjel és nappal szüntelen imádták az Urat, és azt mondták, szent, szent, szent az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Látták az Urat, és dicsőítették őt. Akkor szűnik meg a te életedben az Isten magasztalása, a hálával magasztaló, dicsőítő élet, amikor megfakulnak a szemét. Amikor nem látod az Isten fenséges nagyságát, nem látod az Úr Jézus Krisztusban neked készített ajándékokat, akkor nincs, akkor megszűnik. Megszűnik ez a dicséret. Dicsérted éjjel, de nappalra kifulladt a dicséreted. Dicsérted nappal, de éjjelre fulladt ki. És akkor megszűnt a háladás. Megszűnt a magasztalás. Testvérek, aki az Isten helyesen látja, az nem bír háladás nélkül nyugton maradni. És ezért mondja az Úr, hogy szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Mindenért hálát adjatok. Mert a legnagyobb nyomorúságban is benne van a ti Istenetek. Az ő kegyelmével és szeretetével van benne. Nektek van miért hálát adni. Ti tudjátok miért magasztalni az Urat. Ha ti látjátok, igazán nem tévesztitek szem elől, akkor nincs olyan perce az életeteknek, hogy azt mondanátok, mint ahogy délelőtt szó volt a Jónásról, hogy méltán haragszom rá, Uram, mint halálig. Akkor ilyen elő nem fordulhat. Ha én látom az Urat, akkor csak egy dolog fordulhat elő, hogy ezt mondom neki, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Tisztában vagyok azzal, hogy ki volt, tisztában vagyok azzal, hogy mit tett eddig a teremtésben, a megváltásban, az egyház történelemben, az életemben, tisztában vagyok azzal, hogy kinek hiszek, mint Pál apostol mondja, én tudom, kinek hiszek. Hittem, azért szóltam. Tudom, hogy kiben hiszek. Az a baj, testvérek, hogy mi sokszor a jelenben nem látjuk az Urat. A múltban látjuk, nagy Istenünk volt, a jövőben is nagy Istenünk van. Na tessék, akkor most! Hát akkor mutasd meg a te életeddel! Akkor bizonyíts be a te cselekedeteiddel, mint Ábrahám, aki felállt, elindult és ott hagyta az ő lakóhelyét, idegen földre ment, mint aki látta a láthatatlant. Mert tudta, hogy Isten ma is meg fog segíteni. És holnap is. Kell, hogy azt tudjuk mondani, mint Dávid, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, én pedig a seregek urának a nevében megyek ellened. Tehát, ha ezt a kettőt a mérlegre tesszük, akkor a kard, a láncsa és a dárda végtelen könnyűnek bizonyul. Hát az semmi. De az, hogy én a seregek urának nevében megyek ellened, az egy komoly súly a serpenyőben. Egyértelmű volt a mérleg. Dávid előre mondta, én fogok győzni. És átadom a te testedet a mező vadjainak és az ég madarainak. Hát persze a Góliátnak egy másik fajta mérlege volt. Az is beletette azt, amit Dávid mondott, meg Dávidnak a termetét, meg Dávidnak a tapasztalatát, meg a kisfiúságát beletette a serpenyőbe, és elfogta a nevetés. Fogta a hasát nevetébe. Hát ez a kis fickó mit akar itt velem szemben? Hát nekem kardom, dárdám és lándzsám van. Hát keresztül nyomom, mint egy kukacot. Az ő serpenyőjébe más volt, testvérek, de hát melyik a jó serpenyő? És hogyha az a jó, amire most mindannyian gondolunk, akkor mit keres még nálunk a másik? Kis Zoltán testvérnek volt egy nagyon áldott imaórája, amikor azt mondta, hogy a hamis fontot utálja az Úr, és megveti a hamis mértékegységet. Legyen tiszta mértékegységet. Legyen olyan mérő edényetek és olyan mérő eszközötök, ami a szellemi gazdagságot mutatja ki. Most, amikor elbúcsúztunk Körös Ladányból, akkor a testvérek mondták, hogy üdvözletiket küldi Körös Ladányból Szeghalomra, meg amerre megyünk, és elmondta azt Feri bácsi, hogy nézzünk csak a hegyi beszédben, hogy az Úr Jézus mennyire más fogalmakat használ, mint amit mi szoktunk használni. hogy kik az erősek, hogy kik a szépek, meg hogy kik a gazdagok. Ami azt gondoljuk, hogy az a gazdag, akinek sok pénze van, azt mondja, te, hogy így van, Istennél a gazdagság egészen más. Testvérek, valójában a gazdagság egészen más. Az egy szemfényvesztő csalása és gonosz hazugsága az ördögnek, hogy az a gazdag, akinek pénze van. Hát ez a nem helyes, ez a hamis, ez a butaság. Az a gazdag, testvérek, akinek Krisztusa van, akinek a neve fel van írva a mennyeknek, az életnek a könyvébe. Az a gazdag ember. Egyszer egy barátom két másik testvérrel meglátogatott egy idős testvérnőt, és ott megszálltak nála egy ilyen túra folyamán, így meglátogattak gyülekezeteket, kerékpárral mentek hosszú kilométereket, és eljött ehhez a nőtestvérhez egy másik falubeli asszony, és akkor beszéltek egy harmadikról, hogy az milyen gazdag, mondja ez a hitetlen ismerős. Akkor azt mondta ez a hívő testvérnő, nem. Rosszul mondtad, az csak pénzes, gazdag én vagyok. Ennek volt rendes serpenyője, ennek az asszonynak. Ennek volt egy Istentől hitelesített mérlege. Ez beletette a serpenyőbe az, hogy én meg vagyok váltva a Jézus drága vérén. Gazdag. Másik serpenyőbe beletette a milliókat. Nagyon-nagyon könnyű. Elfújja a szél, és semmivé lesz az testvére. Tehát, amikor én látom ezeket, amikor én helyesen látok, mennyei módon látok, mint egy angyal, én nem tudok kifogyni a hálaadást. Én nem találok szavakat arra, hogy Isten dicsőítsen, magasztalja. Néha örömmel hallok itt ilyen imádságokat a testvérek részéről. Ki se tudják magukat fejezni, hebegnek, habognak. És amikor egyszer elmentünk egy bemerítésre Gyulára, és a testvérnő elkezdte mondani a megtérését, és nem tudta elmondani testvérek, mert úgy elkezdett zokogni, hogy nem kapott levegőt. És senki nem faggatta. Na testvérnő, nem mondtad még végig? Biztos, hogy igazi a megtérés a szívedben? Mindenki látta, hogy igazi. És nem kellett, hogy emberi szavakkal kifejezze, mert a könnyeivel fejezte ki Isten iránti hódolatát. Nem tudott beszélni. Annyira tele volt hálaadással, magasztalással Isten iránt a szíve, itt nem kellett beszélni, testvérek. Nem abból áll a magasztalás. Nem, ezek nem a szájukkal beszéltek ezek az angyalok éjjel és nappal. A szüntelen való imádsága, mindenért való hálaadás nem azt jelenti, testvérek, hogy megyek az utcán és mondom szent, szent, szent az Úr, a mindenható is. Ezt egy színész meg tudja tenni jó pénzért. Hanem a szívem van tele. Tele van. Az Istennek teljességéig, ahogy most olvastam az Efezusi levélben. Van a szívemnek van a mint a pohárnak a széle, úgy van a szívemnek is egy széle, és dugik van az Isten ismeretével, és az én fenséges, drága megváltóknak a magasztalásával és áldásával. Ilyen a normális hívő élet. Ez nem egy rendkívüli hívő élet, testvére. Ez egy teljesen egészséges hívő. Nem félig vagyok hívő, hanem teljesen. Ez nem olyan dolgokról beszélek most, mint valami célról, hanem ez a hétköznapok eseménye kell, hogy legyen. Szüntelenül a szívemben van az én Isten iránti hálám. Én is szégyellem magam, hogy nem mindig van így. És ha nem mindig van így, akkor szégyellhetjük magunkat mindannyian. Kell azért imádkoznunk, mint ahogy Pál imádkozik a gyülekezetért, nekünk is a magunk gyülekezetéért, másokért, hogy Isten nyissa meg a szemünket, hogy jól lássunk mindent, a nyomorúságainkat, a bűneinket, hogy mit jelent az a bűn, hogy abban az Isten fia belehalt, és hogy milyen fenséges az Istennek dicsőség, amely irántunk megnyilvánul. Ezeket nekünk látni kell. És még egy dolog, befejező gondolat, úgy festettem le ezeket az angyalokat, és az Isten igéje így nyilatkozik róluk, mint akik látják, mint akik betekintést nyernek a mennyei dolgokba, mint akik elől nincs elrejtve az Istennek a dicsősége, nem homályosan látnak, hanem színről színre. És ez egy követendő példa, ez egy kívánatos dolog, hogy nálunk is így legyen, körös körül legyünk szemekkel, kívül, belül, elől, hátul, és mégis van, testvérek, egy nagy különbség az angyalok is mi közöttünk. És ezt Péter apostol megdöbbentően és csodálatosan írja le, amikor így beszél, azokról a profétákról beszél, akik profétáltak az Úr Jézus Krisztusról, meg az evangéliumról, és ezek a proféták, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot, az egekből küldött Szent Lélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Ezek a sokszemű angyalok nem látnak be egy területre, testvérek. Nem tapasztalhatnak meg egy területet. Ez pedig a bűnbocsánat. Mindenütt szemük van, testvérek, de nem láthatják ezt. Azért, mert az angyaloknál nincs kegyelem. Ha bukott angyalokról van szó, akik a sátán követésére adták magukat, nincs megbocsátás. Minden démon és az ő fejedelmük, a sátán is örök veszedelemre van ítélve, a Jézus vére nem folyt ki a démonokért. Nincs kegyelem a bűnbe esett angyaloknak. Ha pedig nem esett bűnbe, akkor meg azért nincs kegyelem, mert nincs rá szüksége. Mert nem beteg. Mert Jézus orvosként jött, és az egészségeseknek nincsen szükségük orvosra. Ha démonok ezek az angyalok, ha a szent angyalok, kérubok, amelyek tele vannak szemekkel és dicsérik az Urat, nem láthatnak bele egy dologba, pedig vágyakoznak. Mert látják, hogy az Isten nem érettük tette a legtöbbet, hanem az emberekért. Az egekből küldött Szent Szellem által hirdetik nekik az evangéliumot. Látják, hogy Jézus véréről tesznek bizonyságot, testvérek, az angyalok nem kapják fel a fejüket, amikor meggyógyul egy leprás, egy beteg. Nekik ez egészen természetes, hogy amikor eljön az ő királyuk, a messiás, az uraknak ura, amikor testet ölt, hogy az hozzáér egy lepráshoz, és nem ő lesz leprás, hanem a leprás gyógyul meg. Ez az angyaloknál ez egy természetes dolog. Ezen egy angyal sem csodálkozik. Mi persze, mi történik? Meggyógyul! Azta! De jó! Mekkora nagy dolog! Mi egyből ott nyüzsgünk. Nem. Az angyalok egy pillanatban kapták fel a fejüket, és megrendült az egész mennyei világ. Meghalt. Meghalt az életnek a fejedelme. És mi mit csináltunk akkor, akik ámultunk Isten hatalmas csodáit? Mit csináltunk? Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! Nem szállt le, meghalt, megérdemelte. Mit vallásoskodik annyira? Mint hogy legyet ütöttek volna agyon, testvérek. Semmibe vették, hogy Isten fia meghalt. De a mennyei világban éppenséggel fordítva van. Ott az volt a nagy dolog, ott arra kapták fel a fejüket, hogy az életnek a fejedelme az életét adja a bűnösért. Ennél többet nem láttak az angyalok. Olyan közel vannak Istenhez, hogy szinte perzseli Isten szentségének a tüze őket. Szinte égeti őket. És nem tudják befogni a szájukat, a szívük magasztalását. Egész lényük arról szól, hogy szent az Úr, és magasztalják őt. És vágyakoznak arra a kegyelemre, amire mi. Mi vágyakozunk, hogy olyan közel legyünk az Istenhez, mint azok az angyalok. Ezek az angyalok meg vágyakoznak, hogy bárcsak olyan közel lenne hozzájuk az Isten, pedig ott állnak mellette. De Isten nem öntötte rájuk a szívének a szeretetét. A szeretetének a mélységét nem olyan szinten járják, mint mi testvérek. Ha össze lehet hasonlítani, ezek csak bokáig állnak a kegyelembe. Minket pedig ellep teljesen, mint a bemerítésnek a vize. Ezek éppen csak, hogy egy cseppet kapnak az Istentől. De miértünk bűnösökért, akiknek megváltás van, akikért a Jézus Krisztus vére folyt, az élet fejedelme, akikért meghalt. Olyan mélységes kegyelem van, hogy az angyalok vágyakoznak. Alig várnák, hogy bárcsak beletekinthetnének. Átélhetnék ezt a kegyelmet. De nekik nem adatott ezt, testvérek. Ez nekünk adatott. Hát ha ők ezért a cseppért áldják az Urat, és látják, hogy nekünk van egy sokkal több, amit ők vágynának, hát akkor mi miért nem dicsőítjük az Istent? Hát akkor mi akadálya van már, testvérek? Egy akadálya van. Ez. a szemhéj, amely le van csukva. Mert ha csak annyi eszünk lenne, hogy kinyissuk a szemünket, akkor mi is látnánk, és nem tudnánk megszűnni az Isten dicsőítő élettől. Ha ezt igazán józanul, komolyan vennénk mindig, akkor mi bűngyűlölők lennénk. És állandóan mi Istenünkről beszélnénk. Nem tudnánk abba hagyni a róla való bizonyságot, nem tudnánk abba hagyni az ő magasztalását, az ő dicsőítését, az ő szolgálatát. Szeretném, ha mindannyiunk életében adna az Úr kegyelmet és növekedést, hogy ezekben a dolgokban előre jussunk. A bűngyűlöletben, és az Isten szeretetben, és a testvér szeretetben, és minden ember iránt való szeretetben. Hogyha kinyitnánk a szemünket, és megfogadnánk azt, hogy ébredj fel, aki alszol, és támad fel a halálból, és felragyog neked. Nem az a baj, testvérek, hogy körülöttünk nincsen, amit Isten végez. Nem. Ez nem így van. Jaj, mert én beteg vagyok, meg én már idős vagyok, meg nekem sok a gondom, meg én sokat tanulok, meg én elfáradtam. Testvérek, ezeket hagyjuk abba. Ez így nem igaz. Hanem az a baj, hogy lecsuktuk a szemünket, és nem látjuk a forrást. Azért nem is tudunk belőle inni. Meg, hogy Isten nekem nem adott annyi ajándékot, mint annak a másik testvérnek. Meg én csak egy nő vagyok, ő meg férfi. Meg én még nem tanultam annyit, én még fiatal hívő vagyok, nem vagyok olyan öreg. Ezeket is hagyjuk abba. Lássuk már, hogy mit adott nekünk az Isten. Vegyük már észre. És kezdjük el magasztalni ezért az Urat. És amikor Pál apostol, gondolom, többet látott ő mindannyiunknál, és Isten nagy sok dolgot bízott rá, mégis azt mondja, abban az imádságban, amit felolvastam, úgy fejezi be, hogy többet ad, mint amit el tudnánk képzelni, mint amennyit kérni tudnánk. Még többet ad, testvére. Hány olyan imádságod van, amire úgy gondolsz vissza, Istenem, te nem annyit adtál, mint amennyit kértem. Ez a vakembernek a megnyilvánulása. A látó ember pedig azt mondja, Uram, te többet adtál nekem, mint amennyit el tudtam volna képzelni. Ugye reggel volt szó Jónásról, elkezdett perlekedni a tök miatt, amely elszáradt a feje fölött, és azzal volt elfoglalva, és olyan vak volt, hogy nem látta, hogy Isten mennyire szereti azokat az embereket. És nem gondolta arra, hogy Isten szeretetének a mélységét önti most ki, ő meg elbibelődik azzal a kis növénykével, mert neki nem sütötte a nap a homlokát. Mások meg a pokol tüzétől menekültek meg. Hát testvérek, ha ilyen rövidlátóak vagyunk, akkor mi is csak az ilyen elszáradt növényeinkkel fogunk foglalkozni, és nem veszük észre, hogy Isten ezer és ezer csodát cselekszik, életet ad a környezetünkbe és belül is. Isten nyissa meg a mi értelmünk szemeit. Amen.